egy centrista versus egy radikális. Ez a felállás mostanra sok európai országban kialakult, és most már Romániában is. Az ottani elnökválasztás első fordulóját egy senki által nem mért, nem komolyan vett, bizonyos Calin Georgescu nyerte. Georgescu radikalizmusát jól jelzi, hogy korábban elismerően nyilatkozott a háborús bűnök miatt halálra ítélt Ion Antonescu, egykori fasiszta román diktátorról. A második helyen a centrista, liberális Elena Lasconi végzett. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eddigi elitpártok, a nemzeti liberálisok és a szociáldemokraták óriási meglepetésre nem adnak politikust a második körbe. Az elnökválasztás első és második fordulója között ráadásul rendeztek egy parlamenti voksolást is, amin a radikális jobboldalhoz sorolt pártok összesen 32%-ot szereztek, és csak a centrum teljes összefogásával akadályozható meg a radikálisok kormányra kerülése. A véleményformálók nagy része és a helyi magyar erő az RMDS is összefogásra buzdít Georgescu ellenében, de így is elképzelhető, hogy egy szélsőséges nézeteket is valló politikus lesz Románia első embere. Az elnökválasztás második fordulója előtt Románia sokban egyértelmű a radikális jobboldal előretörése. Az ottani eseményekről Borbát Endrével, a Heidelbergi Egyetem kutatójával beszéltünk.
Romániában mindig is voltak szélsőségesebb, radikálisabb pártok, és az AUR révén most is volt egy parlamenti párt erről az oldalról. Tehát igazából nem feltétlenül kellene meglepődni egy radikális jelölt előretörésén. Miért volt mégis ennyire váratlan Georgescu előretörése? Miért nem számítottak erre?
Hát ugye ez két külön kérdés. Egyrészt az elfogadás, másrészt, hogy mennyire volt ez várható. Tehát egyrészt szerintem abszolút nem volt várható olyan szempontból, hogy persze ott volt a szélső jobboldal a parlamentben, az AUR-ra, már a 2020-as választás óta, de az AUR azért sokkal kisebb volt, és egy marginális szereplő volt a román parlamentben. Olyan szempontból, hogy nem volt beleszólás a kormányzati kormányalakításba. Igazából az egyetlen dolog, amit tudtak csinálni, az az, hogy ilyen performanszokkal próbáltak tiltakozni a kormány ellen, voltak különböző verekedések is a parlamentben, az agressziót sem utasították el, stb. De az, hogy egy ilyen periférikus szereplő indirekt képviselet, nem köthető az AUR-hoz, Calin Georgescu, de ugyanaz a politikai családhoz tartozik, az, hogy ő megnyerje az elnökválasztás első fordulóját, az abszolút nem volt szerintem senkinek a radarján. Tehát mindenki arra számított, hogy itt mégiscsak Csoláku fog nyerni, a Szociáldemokrata párt képviselője, államelnök jelöltje, aki jelenlegi miniszterelnök, vagy esetleg még második fordulóra. Ugye az volt egy kicsit a kérdés, hogy ki lesz neki az ellenjelöltje a második fordulóba, ott lehetett esetleg számítani a Nikolaj Csukörre, aki az előtt miniszterelnök is volt, meg a Nemzeti Liberális Pártnak a vezetője. Lehetett számítani Elena Rasconira, aki az USZR-nek, ez egy jobb, közép-jobboldali reformista, antikorrupciós párt, hogy esetleg neki a vezetője, vagy akár még egy időben lehetett számítani az AUR vezetőjére, erre a Simionra, aki szintén egy szélsőjobboldali szereplő, vagy lehetett esetleg számítani még egy időben, az már a vége felé látszott, hogy esetleg ő nem lesz, Mircea Jeanára, aki korábban volt a Szociáldemokrata párt elnöke, utólag NATO főtitkár helyettes, most a NATO főtitkár helyettesből ment hozzá, hogy államelnök legyen. Szóval nagyon nagy volt a bizonytalanság, hogy ki lesz a második helyen, azt hiszem négy jelöltet felsoroltam, akik közül lehetett bármelyik elvileg a második pozícióban. Mindenki azt gondolta, hogy Csaláku ott lesz, ehhez képest se Csaláku nem lett ott, és a négy jelöltből is Lasconi lett a második, aki tehát nem ő volt a legesélyesebb, és Georgescu, akit senki nem látott jönni, megnyerte a választást. Szóval abszolút nem volt ez elvárt. Ettől függetlenül a második része a kérdésednek, hogy mennyire fogadják el ezt az állampolgárok, az biztos, hogy van Romániában egy kereslet, szélső jobboldali kínálatra. Szóval, hogy van egy csomó olyan ember, akinek talál ez az attitűdjébe, szimpatizál a szélső jobboldali eszmékkel, persze nem olyan szinten, hogy most mindenki, hogy olyan sokan lennének, akik megrögzött nácik lennének, vagy fasiszták, vagy ilyesmi, de olyan szempontból igen, hogy nincsenek stigmatizálva a vasgárdista nézetek, ez a nacionalista beszédmód, ez nincsen elítélve, sokan azonosulnak ezzel. Sokan gondolják azt például, hogy a Róma kérdésben, vagy akár hát szerintem azt mondjuk kevésbé elterjedt, de még a zsidó kérdés kapcsán is, hogy nem kell az emberek toleránsak legyenek, sőt, hogy ezek másodrendű állampolgárok, és mindenféle kárt hoznak Romániára. Szóval ezek a nézetek nincsenek stigmatizálva, szerintem.
Az a narratíva volt a legerősebb, hogy Georgescu a TikTokon tudott szavazókat toborozni. Ez mennyire egy leegyszerűsített narratíva, illetve mit látunk, mi volt általánosságban Georgescu sikerének a titka?
Szóval, hogyha behunjuk a szemünket, és elképzelünk azt, hogy hogy néznek ki egy olyan államelnök választást, amit külföldi titkos szolgálatok meghekkelnek, mondjuk Oroszországból, akkor valami olyasmit tudnánk magunk előtt látni, mint az első fordulója a román államelnök választásnak. Most nem azt mondom, hogy ezt feltétlenül meghekkelték az orosz titkosszolgálatok, de szerintem elég sok jel mutat arra, ami szerint legalábbis felerősítettek olyan társadalmi tendenciákat, hogy nem azt jelenti, hogy nincsenek ott organikusan, de technológiai eszközökkel ezt a dolgot rá lehet játszani. Nem véletlen szerintem az, hogy a TikTokon mobilizált Georgescu, mert a TikTok mondjuk a Twitterrel vagy a Facebookkal ellentétben olyan algoritmusra alapszik, ami elég könnyen felkapja azt, hogyha valami kicsit elkezd trendingelni, és elég gyorsan repíti ezt fel. Tehát elég szenzitív arra, hogy a növekedésre a különböző videók alatt. A világ YouTube-ban is ellentétben. És elég sok jel mutat arra, hogy mindenféle ilyen fake profilok voltak, amik Georgescu-t promoválták, troll farmok adott esetben, lájkolgatták, osztották, és például egy csomó ilyen Georgescu elnök presedinte user-t utána le is töröltek a választások után, stb. Szóval a TikTokon ez szerintem ment, ez a fajta ilyen mobilizáció. Utána kiderült az is, hogy fizettek egy csomó influencernek, akik tájékozatlanul kiálltak Georgescu mellett, vagy őt promoválták. Például az is nagyon érdekes volt, hogy nem tette ki maga mellé azt, hogy államelnök jelölt, hanem kitett két ilyen jelszót, hogy egyenes gerinc és valami hasonlót, amit mindenki mondott a videóiban, és ezek trendingeltek TikTokon, annélkül, hogy oda tette volna, hogy Georgescu presedinte, vagy valami hasonló. Tehát nem mondta ki azt, hogy ő az elnök jelölt, de mindenki ezekből a kulcsszavakból lehetett érteni, hogy erre fele megy ez a sztori. Az fontos látni, hogy Románia ugye egy 19 milliós ország, és 9 millió ember van TikTokon. Azért ez elég nagy szám, azért ez elég rengeteg ember. Azt is fontos látni, hogy ugyanakkor ezek az emberek felülreprezentáltak például a diaszporában. Erre nem csinálnak konkrét empirikus adataim, de nagyon úgy néz ki, hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy az embereknek van egy olyan rétege, akik teljesen ki vannak zoomolva a politikából, nem követik a híreket, nincsenek bekapcsolódva a dolgokba, nézik esetleg a hírtelevíziókat, de azt is csak elszórtan. Viszont van minden családban egy-két ember, sokszor azok, akik kint dolgoznak Nyugat-Európába, akik be vannak kapcsolatban TikTokba, vagy ide-oda ilyen politikai információkat kapnak, és az ő ajánlásuk alapján szavaz aztán a család, vagy szavaz aztán a baráti kör, stb. Szóval, hogy elég nehéz ezeket az alternatív nyilvánosságokat kontrollálni. Láttuk ezt akár az amerikai elnökválasztás kapcsán is, hogy podcastok mennyire fontosak, Georgescu is elment egy csomó podcastba, stb. Szóval van ez a része, ami szerintem TikTok, podcast, ez a social media része, ahol esetleg az orosz befolyás erős lehetett, vagy itt tényleg ráerősített dolgokra. Most nem azt mondom, hogy nincsenek organikus alapja, de ráerősíthetett. Egy másik része a sztorinak szerintem, amiről most már vannak ilyen investigatív riportok és újságíróktól, hogy elég fontos szerepet játszott az egyház, az ortodox egyház. Ugye az ortodox egyház hivatalosan nem foglal politikai állást, sőt, kísérlet egy olyan nyilatkozatot az első forduló után, hogy azok a papok, akik politikailag szerepet vállalnak, el kell majd döntsék, hogy a politikusi utat választják, vagy inkább az egyházi utat. Viszont az ortodox egyházon belül vannak olyan érsekek, például a konstancai teodiciai érsek, akik egyrészt csalódottak a román politikai elitben, és ennek van egy hosszú története, hogy miért. Nem olyan hosszú, de például 2018-ban volt azt hiszem az azonos neműek házasságát, hogy alkotmányosan elhetetlenítsék, ezzel kapcsolatban volt egy referendum, ahol egyszerűen nem mentek el elegen ahhoz, hogy ez a referendum érvényes legyen jogilag, meg hát politikailag sem volt releváns, mert nagyon kevesen mentek el, ahol szerintem az egyház egy kicsit Hát megorrult a politikai elitre, hogy nem mobilizált ennek kapcsán jobban, főleg a szociáldemokrata pártra. A COVID kapcsán például ez a Teodoszia nagyon erősen beszélt az ellen, hogy lezárások legyenek, ugyanazzal az ezüstkanállal osztotta a szentelt vizet az emberek szájába, meg stb. Ilyen, nem tudom, ilyen több ezres sorok állnak sorba, hogy akkor ezt a szentelt vizet vegyék, és ott az a pandémiában a vizet tegyen azzal a kanállal, meg stb. Szóval tényleg, és ezt expliciten is verbalizáltan elmondta, hogy szerint ez egy hülyeség, és nincsen vírus, és ezt nem szabadna. És szerintem az egyháznak ez a része, tehát ez a radikálisabb része, igenis mobilizált Georgescu mellett, és az ilyen nacionalista pártok mellett. Szóval a kettő összejön valamilyen szinten. Az alternatív nyilvánosság, a TikTok, a podcast, az orosz titkosszolgálat rásegítése, vagy külföldi rásegítés, és ez az egyház, ezek a tradicionális struktúrák a román társadalomban, ezek közösen összehozták ezt az első fordulós győzelmet Ceausescunak. Én így látom most, de nagyon sokat nem tudunk erről, tehát itt az elég sok a spekuláció, meg a találgatás.
Georgescu ellenfele a második fordulóban a liberálisnak mondott Elena Lasconi lesz az USR színeiben. Ezt a pártot sokan a román Momentumnak szokták nevezni. Mi Lasconi sikerének az oka, és miért nem fértek oda legalább a második helyre a szociáldemokraták?
Igen, ugye nagyon kevés volt a szavazat a kettőjük közt, 5000 szavazat volt, és az országon belüli szavazatok közt meg is nyerte Csalák, tehát nem, második lett Csalák Georgescu mögött, és Lasconi lett harmadik, ezt a diaszpora húzta ki, tehát az országon kívül élő román állampolgárok, olyan nagy szerepe van az elnökválasztásokban, mert az elnökválasztásokon az egész népesség egy szavazókör, tehát ugyanannyit számít mondjuk az én szavazatom Németországból, mint valakinek a szavazat a Sepsiszentgyörgyről, mint Bukarestből vagy Kolozsvár. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon kicsi volt a különbség, és végül Lasconi jutott be másodiknak, ezt ugye újra is számoltatta az Alkotmánybíróság, szerintem felelőtlen módon múlt héten, de ez az eredmény, a végső eredmény. Ugye a második része a kérdésednek, hogy miért kapott a PESZ, de viszonylag kevés szavazatot. Tehát, hogy olyan szempontból keveset, hogy Csanáknak még az sem sikerült, hogy ugyanazt a százalékot hozza, mint Viorica Dencsile, aki 2019-ben volt a PESZ-nek az államelnök jelöltje, és akkor úgy tűnt, hogy egy nagyon alkalmatlan jelölt. Tehát felkészültségi problémák voltak, nem tudott normálisan beszélni, stb. Folyamatosan hibákat ejtett a beszédeiben, meg ilyesmi. És ennek ellenére Csalák most még az ő szintjét sem tudta hozni, ami eléggé kiábrándít a PSD részéről, viszont egy sokkal fragmentáltabb pártrendszer van. Tehát más a politikai kontextus, egyrészt ez a magyarázat, a fragmentáltabb, stb., és az is a magyarázat szerintem, hogy a szélsőjobbos szavazóknak egy része régebbi PSD szavazó volt. Tehát akiket Georgescu mobilizált most, ugye erről nincsenek felmérések, de az látszott a helyi eredményekből, hogy hol volt erős Georgescu. Egyéni szinten nem tudom, de a helyi földrajzi szinten látjuk, hogy olyan helyeken volt erős Georgescu, ahol korábban a PESZEDE is erős volt. Nem csak, tehát olyan helyeken, Erdélyben is volt megye, amit megnyert Georgescu, de főleg az Erdélyen kívüli Havasalföld, Regát, moldovai részeken elég nagyot szakított Georgescu. Szóval szerintem megosztja a PESZEDE táborát ez a szélsőjobbos dolog. Korábban, akik mondom, ilyen tradicionalista elvekkel gondolkodtak, akik az egyház mobilizált, stb., azok elmentek a PESZEDE-re szavazni, most egy része elment ezekből a Ceausescu-ra szavazni. Most a Lasconira rátérve, ja, és az is szerintem, ez is szerepet játszik abban, hogy a PESZEDE-t büntették, amiatt, hogy összeállt a Nemzeti Liberális Párta. Tehát egy bal és egy jobboldali nagy koalíció volt, a baloldali szavazók egy részének szerintem ez nem tetszett. A Nemzeti Liberális Párta, bocsánat, a Lasconival kapcsolatban az USR, ahogy mondtad, hogy a romániai Momentum. Ugye itt azt kell látni, hogy ez a párt, ugye a Momentum is bejárt egy évet Magyarországon, egy rendszeren kívüli, ugye arról beszéltek még, hogyha jól emlékszem, 2014-ben vagy 2018-ban, hogy itt a 2010 utáni pártoknak kell összefogni, új pólust alakítani a Jobbikkal, nem szabad a régi pártokkal összefogni, stb. Utána azért beálltak aztán a baloldali koalícióba. Tudjuk ezt a sztorit. Az USR is egy hasonló sztorit járt be olyan szempontból, hogy arról beszéltek, hogy le kell váltani a politikai osztályt, és meg kell reformálni a politikát úgy, ahogy van. Utána viszont beálltak egy jobboldali kormánykoalícióba az előző 2020-as választás után, aztán kiléptek ebből a koalícióból, úgy lett aztán a PESZ, de PENELE nagy koalíció, de ahogy ugye megalakult ez a PESZ, de PENELE nagy koalíció, és egy ilyen centrista erőként renyitott a Romániát az elmúlt másfél évben, a Szuszere megpróbált jobb középre behúzni, tehát átvenni azt a szerepet, ami a PENELE-nek volt, tehát a Nemzeti Liberális Pártnak, és egy ilyen nagy, ugye angolul ezt ilyen big church-nak mondjuk, vagy nem tudom, de ilyen nagy sátornak, vagy ilyesmi, egy ilyen nagyobb pártként, egy néppártként, azt hiszem ez egy jó magyar kifejezés, egy néppártként mindenkihez beszélni, és akkor kiválni ebből a rétegpárti státusból. Ez a parlamenti választásokon egy héttel az első forduló után látszik az eredményeken, hogy ez nem nagyon sikerült, tehát ugyanezt a 15%-ot hozták, mint az előző választáson, viszont Lászkonynak sikerült a szavazatot összegyűjtenie egy kicsivel. És ez azért is volt szerintem, mert fragmentált a pártrendszer, azért is volt, mert, tehát senki más nem volt, aki többet szeret volna össze, azért is volt, mert nagyon erősen kiállt az Ukrajna mellett szerintem, meg sok progresszív kérdést felvállalt, például elég erőset mondott a vitában, hogy támogatja a melegházasságot, és azért is volt szerintem, mert úgy tűnt a vége fele, hogyha Penele nem kerül a második fordulóba, az első, tehát hogy nem tudja megnyerni, hogy ő csak legyen Csaláku ellen, Szimjonnal szembe, akkor a PENELE szavazók átszavaztak az USZRE-re szerintem. De úgy tűnt, hogy ahhoz, hogy megállítsák Szimjont, hogy ne kerüljön be az AUR Csanákóval szembe az a második fordulóba, inkább megéri Lászkonyra szavazni régi nemzeti liberális szavazóként. Tehát összeszedett jobboldali szavazatokat. És ezzel került be szerintem.
Az elnök választás előtt állunk pár nappal. Összetudott fogni a Centrum Georgescu ellen? Ki lesz Románia elnöke?
Hát, hogy ki lesz a következő elnök, az szerintem nagyon bizonytalan. Én most, amikor beszélgetünk szerdán, december 4-én azt mondanám, hogy Lászkainak nagyobb esélye van, mint Georgescu-nak, de nem tudom igazából megítélni. Szóval azért ezek az alternatív nyilvánosság annyira jól működnek, annyira nem látszik, hogy mekkora a támogatottság, hogy kik szavazhatnak rá, hogy azok, akik normálisan nem szoktak részt venni a választásokon, ugye Romániában a részvétel elég alacsony szokott lenni, hogy elmennek, szavaznak el Lászkonyra, bocsánat, Georgescu-ra, nem tudom. Tehát szerintem nem tudom, nehéz megítélni ki a következő elnök. Az viszont látszik, hogy az összes többi párt megpróbál összefogni a Georgescu ellen, és az AUR, meg az SOS, meg a POT, tehát a különböző szélső jobboldali pártok ellen. Ugye pont ma egyeztet meg a négy centrista párt, tehát a PSD, a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális párt, akiről beszéltem, az USR, a Telaskoni pártja, és az RMDS, tehát négy párt megegyezett, hogy együtt alakítanának a kormányt a következő parlamenti ciklusban, ennek a négy pártnak összesen, tehát ez tényleg mind az összes párt, kivéve a három szélső jobboldali párt, aki bejött a parlamentbe, tehát az AUR, az SZSZ és a POT kivételével az összes párt, ha nagy koalíciót alakít, akkor majdnem kétharmaduk van. Nincsen teljesen kétharmaduk, de elég közel vannak hozzá, főleg a szenátusban 62%-uk van, de elég közel kellene a kétharmadhoz. Tehát egy nagy többségű kormány alakulna, és úgy tűnik, hogy ezt azért is egyeztek meg most, szerdán, egy pár nappal a második forduló előtt, hogy jelezzék a szavazóik fele, hogy elfogadhatatlan a szélső oldalra szavazni, és hogy itt tényleg veszélyben van az. Ugye Romániában mindig arról van szó, hogy beszél, vagy mindig ez a diskurzus egy kicsit, hogy veszélybe kerül az állam geopolitikai irányvonala, hogy eltávolodik a NATO-tól, az Egyesült, bocsánat, az Európai Uniótól, és tehát ettől a nyugati geopolitikai világtól, és hogy közelebb kerül az orosz érdekszférához. És ennek megőrzése érdekében ezzel justifikálták, hogy össze kell állni. Azt mondta például Lászkóni, az USZR elnöke, mondom, aki a második fordulóban van, hogy ugye előzőleg azzal a kampányolt, hogy meg kell dönteni itt a politika elitet, mert összefogott a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális párt, együtt kormányoztak, ezt a nagy koalíciót le kell dönteni, stb. Ezzel kampányolt. Most azt mondta, hogy igenis a PESZED-nek legitim, hogy legyen a miniszterelnök, tőle jöjjön, mert ők a legnagyobb párt, ők kaptak erre felhatalmazást, és itt össze kell fogni mindenkinek, hogy megállítsuk a szélső jobboldalt. Szóval van egy ilyen irányváltás mindenki részéről, hogy akkor egy ilyen centrista erőt felépíteni, elszigetelni a szélső jobboldalt. Én nagyon óvatosan használnám a cordon sanitaire kifejezést, mert azzal a fajta cordon sanitaire, mint Németországban van, vagy Hát talán Németországára tényleg a legerősebb példa, hogy még helyi szinten sem fogadják el igazából az AfD javaslatait, ez szerintem nem fog működni Romániában. Tehát megpróbálják elszigetelni a szélső jobb oldalt, valamennyire ez sikerrel fog járni, nem hiszem, hogy kormányra fognak kerülni, de hogy ne menjen át egy javaslatuk se, vagy ne legyen az, hogy van beleszólásuk a döntéshozatalba, akár úgy is, hogy informálisan, vagy akár is, hogy a PESZED-del megpróbálja ezeket a hangokat egy kicsit magáévá tenni, vagy ezeket a szavazókat egy kicsit elhozni az AUR-tól, ebben én nem vagyok biztos. Szóval én ezt a kordon szanitár dolgot nagyon óvatosan használom, de az látszik, hogy most van egy ilyen centrista dolog, hogy megpróbálja ezt a szélsőjobboldali erőt, vagy a tömböt izolálni.
És végül az RMDS a parlamenti választásokon az utóbbi idők legjobb eredményét érte el, biztosan jutott be a magyar párt a törvényhozásba, de hogyan tudták növelni a szavazatarányukat?
Arra könnyen válaszolni, hogy minek tudható be ez a siker. Szóval szerintem annak tudható be ez a siker, hogy ennyire erős a szélső jobb oldal. És szerintem tényleg is sokkolta a társadalmat, hogy Ceausescu bekerült, hogy megnyerte az első fordulót, sokkolta az, hogy utána történt az intézményekkel Romániában, hogy tényleg az Alkotmánybíróság újra számoltatta a szavazatokat, meglebegtette, hogy esetleg lemondják az első fordulót, tehát hogy érvénytelenítik, és újra kell szavazni. De tényleg ilyen nagyon vad dolgok történtek, hogy betiltják a TikTokot Romániában, arról beszélgettek, összehívtak egy nemzetbiztonsági tanácsot. Tehát tényleg úgy tűnt, hogy az ország, most is úgy tűnt, hogy az ország ilyen nagyon nagy léptékkel rohanna a fasisztálódás fele. És ugye magyar szempontból ez nagyon veszélyes, mert hogy az egész vasgárdista ideológia, meg regionális ideológia a két világháború közt, az részben, ugye nagy részt az antiszemitizmusról szól, de részben a kisebbségellenességről, a magyar ellenességről, a magyar elleni erőszakról szólt, magyar embereket is megöltek, stb. Székelyföldön is akkor. És amikor szerintem erre rájátszik egy párt, vagy rájátszik egy ilyen pártok, ilyen szélsőoldali pártok, akkor szerintem nagyon megnő a külső csoporttal szembeni félelem. Tehát megnő a magyarokban a románokkal szembeni félelem, és akkor összezár, tehát összezár ez a magyar közösség, sokan elmennek, akik amúgy sem mennének el, és szavaznak az RMDS-re. Mert hogy az RMDS itt most nincsen, nem volt más alternatív magyar párt, hát van valami párt, akik próbáltak magyarul kampányolni, de nem jártak sikerrel igazán. Vagy nem tudom igazán, mennyire jártak sikerrel, mert nem tudjuk még, nem láttam erről egy szörvét, de az RMDS nagyon jól szerepelt, már az államelnök választásokon és Kelemen Gunnar, mint államelnök jelölt, de utána múlt héten, mint a parlamenti választásokon is. Annak ellenére, hogy egy nagyon magas részvételi parlamenti választás volt, ahhoz képest, hogy az előző parlamenti választásokon hányan vettek részt, az RMDS 6,4%-ot kapott, tehát bőven az 5%-os küszöb fölött, és abszolút számban is majdnem 600 ezer ember szavazott rá, ami azért egy elég nagy szám. Azt hiszem, hogy az utolsó Census szerint a magyarok ilyen 1 millió körül voltak Romániában, ez nem vagyok biztos, lehet, hogy csak 950 ezer, ami valami hasonló. Tehát azért ez egy elég nagy szám, akik elmentek az RMDS-re, szavaztak egy önkényzetbe, a részvétel, mondom, elég magas volt, de általában az emberek nem szoktak a politikában részt venni ilyen sokan. Amit én azzal tudok be, hogy a szélsőjobboldal erősödött az országban. Viszont az nem jelenti azt, hogy normál választásokon ennyien azonosulnak az RMDS-szel. Tehát nem jelenti azt, hogy ez a 600 ezer ember azonosul a saját belső csoporttal, és elmenne szavazni egy magyar etnikai pártra, ha nem lenne ilyen feszült a helyzet, és nem lenne annyira, nem sokkolta volna őket, hogy Ceausescu bejutott az első fordulóra, megnyert az első fordulóra.
Ez volt már az Atlasz, ha tetszett a podcast, akkor iratkozzon fel csatornáinkra.